az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Németh Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével és a Szabadföld lapszerkesztő újságírójával Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem dr. Németh László, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalom és Kommunikáció Tudományi Intézetének docense, a Szabadföld című folyóirat szerkesztő újságírója, a Töki Református Missziói Egyházközség gondnokhelyettese és három gyermek édesapja. Üdvözöllek a stúdióban!
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és talán a legutolsó a legfontosabb.
Mesélj kérlek arról, hogy milyen családban, milyen környezetben nőttél fel.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, ezt nagyon fontosnak tartom a saját életemben. Tökön nőttem föl, félig zsámbéki vagyok, félig töki. Ez abban az értelemben is igaz, hogy ma zsámbékon lakom, de tökön vagyok presbiter, gondnokhelyettes a gyülekezetben, és igyekszem a faluért sokat tenni, ahol tudok, társadalmi munkában. Félig zsámbéki, mert édesanyám zsámbéki származású, apai részről viszont, hát mondhatom azt, hogy évszázadok óta tökiek vagyunk. Ugye ez a kis település Zsámbék mellett van, Zsámbék szomszédságában, gyakorlatilag összenőtt a két település, Nyugat-Pest megyében, nem messze Fejér megyétől, nem messze Komárom-Esztergom megyétől, tehát egy Nyugat-Pest megyei kis településről van szó, ahol évszázadok óta paraszt emberek éltek, és ez meghatározza az én jelenemet is, az én életemet is, bár nem foglalkozom főállásszerűen a paraszti munkával, de mégis szeretek dolgozni a szőlőben, 14 éves korom óta szőlőt metszek édesapámmal, de hát minden más munkában is részt veszek, már nagymamámmal 7 éves koromban is mentem dolgozni a szőlőben, nyári szünetben. Akkor olyan nagyon nem élveztem, meg kell mondjam, inkább unatkoztam a nyári munka idején, hiszen akkor még azért nem tudtam úgy részt venni benne. Szóval ez meghatározta az eddigi életemet, és én azt gondolom, hogy a jövőben életemet is meg fogja határozni, hogy egy kicsiny faluból származom, egy olyan településről, ahol évszázadok óta református emberek élnek, református magyar emberek, és ezt mindenféle kirekesztés és mindenféle nacionalizmus nélkül állítom így, hogy magyar emberek. Ez azért fontos így kiemelni, mert ugye a környezettelepülések, sváb települések, másfajta kultúra alakult ki. Tökön viszont megmaradt a magyar lakosság a török korszakban is, nem voltak betelepítések az elmúlt évszázadokban, és ez meghatározta a településnek a kultúráját. Meghatározta az is, hogy gyakorlatilag több száz éve ugyanaz a létszáma a településnek. 1500-an éltek az 1800-as évek második felében, 1500-an élnek ma is a településen, és hát a 20. század első felében Ravasz László járt a településen, Ravasz László akkori Duna melléki püspökként, és ő is ezt jegyezte föl, hogy itt jó református és jó magyar emberek élnek. Persze ott volt ebben a jelentésben az is, hogy persze a hitéletükkel jobban kellene foglalkozni. Mert kevés az, és ez nem szerepel így benne szó szerint, de én teszem hozzá, kevés az, hogy meldöngetően vagyunk reformátusok vagy magyarok, vagy mind a kettő egyszerre, ezt meg is kell élni a mindennapokban, hogy reformátusok vagyunk, hívő emberek vagyunk, keresztény emberek vagyunk, magyar emberek vagyunk, és hát én azt látom, hogy azért a településen a többség igyekszik ennek megfelelni. Szóval egy ilyen környezetben nőttem én föl, paraszt származású gyermekként. Emellett persze hozzáteszem azt, hogy édesapám akkor 80-as években, 90-es években is üzemvezetőként dolgozott egy faipari üzemben, utána későbbiekben a zsámbéki premontrei szakiskolában tanított szakoktatóként faipari ismereteket, édesanyám pedig könyvelőként dolgozott, már a 90-es években és a 2000-es években is, ma már mind a ketten nyugdíjasok, édesanyám ma is dolgozik még nyugdíjasként is, hanem a kertben, akkor éppen a reformátusok lapjánál kiadóhivatalban. Szóval egy ilyen környezet volt az, amiben sikerült felnőnöm, egy lánytestvérem van, egy húgom, és mindig jó családi körben nevelkedhettem, és hálás vagyok ezért az Úristennek, hogy tényleg egy ilyen családban sikerült felnőnöm, egy ilyen családból sikerült elindulnom. ahol fontosnak tartották azt, hogy a 80-as években beírassanak hittanórára, és már akkor találkozhattam Krisztus evangéliumával, az Úristen üzenetével, találkozhattam Berecki Zoltán református lelkészünkkel, akinek szintén sokat köszönhetek így a gyermekkorom időszakából, de említettem a nagyszüleimet is, anyai részről mindkét nagyszülőmet ismerhettem, apai részről viszont csak a nagymamámat, ott nagyapám fiatalon elhunyt, ővele nem találkozhattam, viszont talán pontosan ezért van egyfajta kötődés hozzá. Ő is az igazi falusi parasztember volt, és talán nem véletlen az, hogy nagymamám és az ő esküvőjének a képe került föl az első tudományos monográfiámnak a címlapjára is.
Elmondtad így a töki történeteket, a históriát, illetve a családod kapcsán is említetted azt, hogy a 19. század óta ugye a szőlős birtokotok az megvan, és ott dolgoztok. Nagyon érdekel, hogy gyerekkorban kezdődik, hogy ezt hallgattad, és ez az öntudatod része volt, és még jobban elkezdett érdekelni, vagy kamaszkorodban ez elkezdett érdekelni, és kérdeztél, és úgy ismerted meg ezt a dolgot?
Belenőttem ebbe, tehát folyamatosan találkoztam azzal, hogy igen, ezt örököltük, mondhatom azt, hogy a miénk, de itt nem arra kell gondolni, hogy görcsösen ragaszkodunk itt a tulajdonunkhoz, és nem adunk belőle másnak, és ez csak a miénk, nem ebben az értelemben, de hogy ezzel nekünk felelősségünk van, inkább ebben az értelemben. És hogy ezt nekünk tovább kell örökíteni. És voltak olyan emberek, akik most így eszembe jutnak, hogy adtak ebben bizonyos lökést is. Volt egy idős bácsi, aki a présházunk és a szőlőnk mellett járt el naponta, és amikor én ilyen 10 éves voltam, akkor éppen szőlőt kapáltam. És jött lefelé, és a bottal mondhatom azt, hogy így felé mutatva, ez a német László, ez nem szeret dolgozni. Persze valószínűleg viccelődő, de én ezt úgy magamra vettem, hogy mi az, hogy én nem szeretek dolgozni. Tehát én itt vagyok a szőlőben, reggel óta kapálom a szőlőt, és akkor ilyen megjegyzéseket kapok. Aztán egy másik idős ember, aki azt mondta, hogy te elmentél innen a faluból dolgozni, te máshol dolgozol, te biztos, hogy el fogod adni a szőlőt is, meg a pésházat is. És azt mondta, hogy adom én el. És már csak azért sem. Ezek a dolgok is valahol ráébesztettek arra, hogy ezzel van dolgunk, ezzel van felelősségünk, és közben persze az ember 20 évesen még azt gondolja, hogy sokkal fontosabb az, hogy a barátainkkal találkozzunk, és nem annyira szőlőben a munka, inkább az, hogy kikapcsolódjunk. Utána jön a családalapítás, házasságkötés, gyermekek, kisgyermekek nevelés, hát a nagyobbakat is kell természetesen. Ezek lekötik az ember figyelmét, de aztán a később pedig az ember ráébred arra, hogy milyen jó ez a munka. Akár kikapcsolódás is lehet az, hogy én foglalkozom a szőlővel, és ott vagyok a jó levegőn, szőlőtőkék között, ahol nagyapám is ott volt, mert vannak még olyan tőkék, amiket ő a 30-as években, 40-es években ültetett. És azt már csak úgy hozzáteszem, hogy egyébként pedig a szőlőnkből a templomtoronyra lehet látni, a harangszó oda hallatszik, és akkor az ember elgondolkozik azon, hogy itt vagyok a szőlőben, és közben a harangszót hallgatom. Szóval nagyon sok összetevője van ennek, és visszatérve a kérdés eredeti részére, tehát, hogy én ebbe belenőttem, ezt tapasztaltam. Azt láttam, hogy a szüleim mehetnének külföldre utazni, vagy költhetnének másra is, de nem, hanem amit kaptunk örökségül azzal foglalkozni, a hagyományainkkal, az értékeinkkel, ami jelen esetben a mi családunkban például a présház, a szőlő, a föld szeretete, azt, hogy a szüleim 70 év fölött is dolgoznak a kertben, van egy külön udvar az apró állatoknak, a szárnyasoknak, tehát, és ezt nem akarják feladni, és nem tudják feladni, hiszen ez hozzá kapcsolódik az ő életükhöz is. Ők is ebben nőttek bele, és ezt adják tovább, és hát a gyermekeink is látják azt, hogy mit is jelent megélni a természet szépségét minden nap.
Hogy jött ehhez a történelem, hogy derült ki, hogy ez téged érdekel?
Az eldőlt a gimnáziumban, hogy humán beállítottságú vagyok. Szerettem volna jogász lenni. És akkor jelentkeztem jogra, nem vettek föl. Jelentkeztem még egyszer, akkor már jelentkeztem egyébként bölcsészettudományi karra is, történelem szakra, de nem készültem föl a felvételi rendesen, nem vettek föl. Eközben én édesapámmal dolgoztam, a faipari műhelyében betanított munkásként. Ez nagyon jó iskola volt. Ő megszokta azt, hogy 6 órakor kezdi a munkát reggel, és délután 2-ig dolgozunk. Korán kellett kelni, 6 órakor már dolgoztunk, 3-4-8-kor reggeliztünk, tehát ilyen napi rendünk volt. 3-4-8 és 8 között reggeliztünk, és utána folytattuk a munkát. Nekem nem kellett 2-ig dolgoznom, mert én beiratkoztam egy 0. évfolyamra a történelem szakra, akkor ezt már láttam, hogy ez az irány. És akkor én délben abba hagytam a munkát, bejöttem Budapestre, és részt vettem a nulladik évfolyam óráin. Én mindig szerettem a történelmet, és ebben is Berecki Zoltán indított el, aki általános iskolában 2 évig volt történelemtanárom, nagyon jól tanította a történelmet. Ő volt, aki lelkipásztorunk volt az egyházközségben, hittanórákat tartotta, és közben pedig történelemtanárunk. És ő volt az, aki azt mondta ebben az időszakban, amikor a felvételi szóba került, hogy jelentkezzél a Károli Gáspár Református Egyetemre. És akkor ez bennem már érlelődött egyébként, hogy oda, de ő ebben meg is erősített. Akkoriban jártam ifjúsági bibliaórákra péntekenként, ahol a Bibliáról beszélgettünk, és imádságos alkalmak voltak, persze pingpongozás is volt emellett. És szóval ez az az időszak, amikor 20 éves voltam, és akkor úgy döntöttem, hogy a Károlira jelentkezek. Fölvettek volna az ELTE-re is, de én első helyre tudatosan a Károlit írtam be, és itt kezdtem el a tanulmányaimat a történelem szakon először, majd utána a kommunikáció szakon. És egyébként még Berecki Zoltánnal kapcsolatban azt hadd mondjam, hogy nála konfirmáltam, 8-os voltam, akkor 14 éves, református egyházban. Ez fontos megerősítése annak, hogy mi az egyházhoz szeretnénk tartozni, felnőtt tagjaivá válunk az egyházunknak, és azt az igét kaptam én a konfirmációi ajándékkönyvembe, a római levél 8. fejezetében olvasható, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, és ez egyébként többször is előjött az életemben, többször is találkoztam ezzel, bár ugye ebben van egy megfogalmazás, hogy kicsoda ellenünk, ugye azt érezhetjük, hogy ebben van egyfajta harc is, én békés embernek tartom magam, de hát azért mégis a hitünkért küzdeni kell.
Idézőjelbe egy hangú az önéletrajzod, beléptél a Károlinak a küszöbén 98-ban, 2008-ban elkezdtél ott tanítani, és azóta is ott vagy. Hogyan gondolsz ezekre az évekre, mit ad neked a Károli, amiért ennyire hűséges tudsz hozzá maradni?
Erre szerintem egyébként nem lenne elég ez az interjú, hogy erről mindent elmondjak, de néhány dolgot. Tehát 27 év így van, már néhány év elmondhatom ezt, hogy több időt töltöttem el a Károli Egyetem kapuin belül, mint azon kívül. Ugye 20 évesen kerültem be oda, és nagyon szerettem egyetemistaként is odajárni. És nem úgy kezdtem, hogy akkor most kezdjünk el bulizni, kezdjük el jól érezni magunkat, mert egyetemisták lettünk, hanem én nagyon megbecsültem azt, hogy egyetemre járhatok. Akkoriban még sokkal nehezebb volt 90-es évek végén bekerülni egy egyetemre, főleg történelem szakra, mint manapság. Az volt az az időszak, amikor a Károli Egyetem hát nem volt olyan nagyon jó helyzetben, támogatások tekintetében, ahogy én visszaemlékszem, abban az értelemben is, hogy kevesebb hallgatót vehettek fel az egyetemre, mint korábban, és mi egy egész kis csoport évfolyam voltunk, egy ilyen gimnáziumi osztályméretű, egy nagyobb gimnáziumi osztályméretű csoport voltunk történelem szakosok abban az évben. Ez előtte sem volt, így meg utána sem, de mi kevesen voltunk, és ez egy jó közösséget is kialakított belőlünk, és hát ez az egyik, amit szeretnék itt megjegyezni, hogy a közösség, az nagyon jó az egyetemen. De én nem is távolodtam el az egyetemtől. Tehát amikor én befejeztem a második szakomat, a történelem után a kommunikáció szakot, akkor az akkori tanszékvezető a kommunikáció tanszéken, Vas Csaba, marasztalt. És azt mondta, hogy legyek ott mindig az egyetemen, a szak környékén, legyek ott a tanszékértekezleteken hetente, és amikor lesz lehetőség, akkor majd órát is tarthatok. Ez 2 évvel azután, hogy én befejeztem a kommunikáció szakot, ez meg is adatott, hogy elkezdtem óraadóként, majd tanársegédként, adjunktusként dolgozni, és közben a doktori fokozatot is jó hosszú idő alatt sikerült megszereznem. Tehát ez az egyik, a közösség. A másik, ami a jelmondatában is szerepelt az egyetemnek, a minőség. Én azt tapasztaltam meg a Károli Egyetemen hallgatóként, hogy nagyon jó ott tanulni, valóban a minőséget kaphatjuk, minőségi oktatóktól tanulhatunk, sokat tanulhatunk, persze ez kellünk mi is, hiszen az, ami 90 percben elhangzik egy kurzuson hetente, az bizonyos értelemben kevés, mi magunknak is utána kell járunk dolgoknak, és ami nekem egy nagyon nagy élmény volt, az ötön az első fél évben az egyik kurzuson, azt hiszem, hogy Ókori Kelet története szeminárium volt a címe, a témája bizonyosan, lehetett választani témákat, hogy miből írunk szemináriumi dolgozatot. És én kiválasztottam azt a témát, amelyikhez nem kellett idegen nyelvű szakirodalom. A téma, a címe az volt, hogy egy református ószövetség professzor munkássága. És én abban a fél évben hetente órákat, azt nem mondom, hogy napokat, mert túlóznék, de órákat töltöttem a Rádai könyvtárban, és annak a református ószövetség professzornak, akiről korábban soha egy szót sem hallottam, egy debreceni ószövetség professzor volt, a tudományos munkásságát vizsgáltam. És utána beadtam ezt a dolgozatot, és az volt a szeminárium vezetőjének erre a reakciója a dolgozatomra, hogy ő ezt a témát azért tette be, hogy legyen bent egy ilyen is, meg legyen elég téma, de azt nem gondolta, hogy ezt így meg lehet oldani. És akkor ráéreztem arra, hogy bizony van értelme foglalkozni egy dologgal, mert utána a visszajelzés is jó lesz. És ott ezt folyamatosan megpróbáltam így elvégezni az egyetemet, hogy mindig a maximumot beletenni. Persze hozzá kell tennem, hogy nem ment ez mindig tökéletesen. Voltak kevésbé sikerült fél évek, voltak jobban sikerült fél évek. Minden esetre, amiért hálás vagyok, az az, hogy úgy sikerült teljesítenem a 14 fél évet az egyetemen, hogy egyetlen elégtelen sem került be az indexembe, akkor még ugye nem Neptun volt, hanem indexek voltak. Így sikerült elvégeznem a két szakot. És nagyon jó oktatóim voltak, nagyon jó tanáraim voltak, mondhatom azt, bár egyetemről beszélünk, nagyon jó pedagógusaim voltak, és sok mindent tudok hasznosítani manapság abból az oktatói munka során, amit tőlük megtanultam. Ma például azt is megélhetem, hogy vannak a kollégáim között a tanszéken olyanok, akik tanáraim voltak annak idején a kommunikáció szakon, és vannak olyan kollégáim, akik pedig diákjaim voltak a kommunikáció szakon, tehát több generáció is együtt dolgozik, jó a közeg, jó velük együtt dolgozni az egyetemen.
Hogy volt ez a váltás neked a történelem és a kommunikáció szak között? Hogy indultál el ebbe az irányba?
Amikor bekerültem az egyetemre, akkor nagyon érdekelt az ókor. Én azt mondtam, hogy én régész leszek. Amikor második évfolyamos voltam történelem szakon, akkor is azt mondtam, hogy régész vagy középkorász, mert akkor azt tanultuk. Amikor harmadik évfolyamos, akkor nem mondtam, hogy kora új korral szeretnék foglalkozni, mert az annyira nem vonzott. Mostanában egyébként egyre jobban érdekel. Azt látom, hogy mai társadalmunkkal kapcsolatban is sok minden akkor eldőlt. Korábban is, de akkor is nagyon sok minden. Aztán, amikor végzős lettem az egyetemen, történelem szakon, akkor a legújabb kor érdekelt már igazán, meg már előtte is az érdekelt úgy igazán. És hát amikor azt mondtam, hogy nem szeretnék régész lenni, meg hát azért arra is kell gondolni, hogy mi van, ha nem tudok elhelyezkedni egyszakos tanárként, történelem tanárként, legyen egy másik szak. Nyelvszakok nálam szóba sem jöttek, amiben láttam, hogy így fogalmazok fantáziát magam számra, az a kommunikáció volt, és így kezdtem el, és nagyon örülök neki, mert nagyon szeretek újságíróként, szerkesztőként is dolgozni, nagyon szeretem az írást, sokszor egyébként, amikor már sokat írtam, akkor utána nehéz írni természetesen. Nem is mondanám én ezt váltásként, hanem ez így egymáshoz kapcsolódott, gyakorlatilag egy egymás után jött történelem mellé a kommunikáció, ezzel a kettővel foglalkozom. Tehát nagyon szeretek írni, nagyon szeretem az újságírást, és az a jó, hogy olyannal foglalkozom, amit szeretek. És sokszor probléma is, mert valamitől mindig elveszem az időt. A szőlőben elveszem az írástól az időt, az írás közben a szőlőtől, tehát nehéz mindenhol lenni egyszerre. Szeretem a helytörténetet, már 18-19 évesen foglalkoztam helytörténettel, és helytörténeti táborokat szerveztünk a faluban gyerekeknek. Én sem gondoltam, hogy ennek lesz értelme akkoriban, és volt, és egy hétig 8-10 gyermekkel, fiatalabbal, mint én, ilyen tizenévesekkel jártuk a környéket, edénytöredékeket vizsgáltunk, kirándultunk, és közben megismertük a környezetünket, és akkor azt mondta nekem egy általános iskolás gyermek, talán 8 éves volt akkor, hogy Naci, tudod, mi leszek én, ha nagy leszek? Történelmész. Így fogalmazott ő akkor. Ilyen jó élmények voltak, és akkor egyébként a Honismereti Szövetség munkájával is kapcsolatba kerültem. Ott volt egy nagy kihagyás ezzel kapcsolatban, de az elmúlt néhány évben újra visszataláltam a honismereti tevékenységhez is. No, szóval visszatérve, tehát kommunikáció és történelem, én azt gondolom, hogy itt nincs is váltás igazából, hanem ez itt összekapcsolódik az én életemben. És az, hogy egyetemistaként, végzős kommunikáció szakosként én megfogalmaztam azt, hogy milyen jó lenne esetleg a Reformátusok lapjánál dolgozni, de így úgy magamban. És aztán jött egy lehetőség. Az egyik tanárom az egyetemen, Kolconai Katalin szólt, hogy a Magyarországi Református Egyház kommunikációs szolgálatánál keresnek munkatársat a Reformátusok lapjához és a kommunikációs munkához. És akkor jelentkeztem, és fölvettek. És 14 évig voltam a Reformátusok lapja főszerkesztője és kiadóhivatalának vezetője. És aztán, amikor úgy alakult, hogy eljöttem onnan, akkor nem volt kérdés, hogy ha egy másik lapnál dolgozom, akkor az a szabad föld. És ezt megfogalmaztam a szerkesztőségben, amikor még nem is merült föl, hogy én váltsak, hogyha én valahova máshova elmennék dolgozni, ez biztos a szabad föld lenne. És megint csak micsoda dolog ez, ugye, amiért hálás lehetek, hogy a szabad földhöz kerültem. És ott dolgozhatok most már 4 éve, és nagyon szeretem ezt a szerkesztőséget is. Szóval érzem azt folyamatosan az életemben, hogy vezetve vagyunk. Hogy nem véletlenül történnek a dolgok. Persze tenni is kell azért, hogy elérjük a céljainkat, de nincsenek véletlenek. És az életünkben van egy vezetés, és minden nap hálásnak kell lennünk azért, hogy azt tehetjük, amit tehetünk.
Mi az, amit nagyon szerettél, szeretsz ezeknél a lapoknál, ami különösen vonzó számodra?
Nézzük konkrétan, ugye azt mondtam, hogy Reformátusok lapja. Református újságíróként a Reformátusok lapjánál dolgozni, én azt gondolom, hogy az nagyon nagy lehetőség, és azt meg kell becsülni az embernek. Az egyház egyetlen heti lapjáról van szó, 1957-ben indult, ki lehet számolni, hogy akkor most hány éves. Szóval nagyon nagy lehetőség, és meg kell becsülni, mint mondtam. A Szabadföld pedig ott volt a nagyszüleimnél az asztalon minden pénteken, amikor megjelent. Ott volt a szüleimnél a családban. Van olyan kollégám, akinek az írásait olvastam fiatalként, és most munkatársam a Szabadföldnél. Az a személy, akinek a nevét láttam leírva a labban, most munkatársam, együtt dolgozunk, micsoda nagy dolog. Olyan értékekről van szó itt a magyar sajtóban, mind a két újságnál, amelyeket meg kell őrizni, és természetesen tovább kell vinni, és dolgozni kell azért, hogy hetente megfelelő tartalommal tudjuk ezeket megtölteni. Hozzáteszem, a Szabadföld idén 80 éves, ezt tudom, mert megünnepeltük, gondoltunk rá. Olyan sajtóorgánumokról van szó, amelyek, hát történészként mondhatom azt, hogy történeti távlatokba helyezhetők, még akkor is, hogyha hozzáteszem azt, hogy a Reformátusok lapja, a Kádár rendszer hát első évében indult, ha hozzáteszem azt, hogy a Szabadföld akkoriban, amikor elindult, akkor a kommunista párthoz kötődött, de ma már erről természetesen szó sincsen, és azt is hozzá kell tennem, hogy olyan szakmai munka folyik, hogy nem az a fontos, hogy akkoriban kik indították és hogyan indították, hanem az, hogy ma mi az, amivel megtöltjük ezeket a lapokat, és mi az, amivel hétről hétre szólunk az újságolvasókhoz. És azt tanultam meg mind a két lapnál, hogy az újságírás az hivatás. És lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ők újságírók. Újságíróként dolgoznak, de én hozzátenném azt, hogy ez egy olyan hivatás, amit ugyanúgy kell művelnünk, mint hogyha más hivatásban dolgoznánk, és tisztességesen, becsülettel, emberekkel foglalkozunk, odafigyelve az emberekre, felelősségünk van a leírt szóval, tehát ezekre mind-mind nagyon oda kell figyelnünk, és napról napra azt mutatja meg számunkra, hogy igenis, ez egy komoly szakma, és lehet ezt hivatásként művelni.
Dr. Németh Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével és a Szabadföld lapszerkesztő újságírójával Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.